Pál prédikációja Félix tisztartó előtt. Charles Haddon Spurgeon 171. prédikációja. Elhangzott 1858. január 10-én, Londonban a királyi zenecsarnokban. Alapige apostolok cselekedetei 24. rész, 25. vers. Mikor pedig ő igazságról, önmegtartóztatásról és az eljövendő ítéletről szólt, megrémülve mondta Félix, mostan eredj el, de mikor alkalmatosságom lesz, magamhoz hivatlak téged. Az evangélium ereje csodálatos fényben tárul elénk, amikor szemügyre vesszük, milyen hatást gyakorol a hívők szívére a próbák, üldöztetések és nehézségek alatt. Milyen hatalmas lehet az az evangélium, amely, amikor bemenetelt nyert a Pál szívébe, onnan többé ki nem lehetett tűzni. Érette minden veszteséget kész volt elszenvedni, mindent kárnak és szemétnek ítélt, csak hogy Krisztust megnyerhesse. Az igazság igének terjesztéséért számos nehézséggel szembesült, hajótörésekben volt része, veszedelemben volt élete úgy szárazon, mint tengeren. De mindezekkel semmit sem gondolt, ezek nem rendítették meg. Még élete sem volt drága számára, csak hogy Krisztust megnyerhesse és találtassék ő benne. Üldözés üldözés után érte. A zsidók sokszor megveszőzték. Egyik törvényszékről a másikra hurcolták. Akármely városba ment, szinte mindenütt csak fogság és börtön várta. Rátámadtak saját hazájában, vádolták Jeruzsálemben, majd fogva őrizték Cézáreában. De figyeld meg, miként tartja fenn lelkének lángoló buzgóságát. Vesd őt, ahová csak akarod, úgy látszik olyan, mint Bunyan János, ki azt mondta, ha ma kiengedtek a börtönből, holnap újra prédikálni fogom az evangéliumot Isten kegyelme által. Sőt, ami ennél is több, prédikálta ő ott a börtönben is, bírái előtt is azt hirdette. A Sanhedrin előtt állva így kiáltott fel, a halottak feltámadása felül vádoltatom én. Amikor Agrippa elé vitték, elmondja megtérését, és oly édesen beszél Isten kegyelméről, hogy a király maga felkiált, majdnem ráveszel engem, hogy keresztinné legyek. És itt, felolvasott igényben, amikor a római tisztartó előtt áll, hogy életben maradása vagy halála felül döntsenek, ahelyett, hogy a maga védelmében szólna, ő igazságról, önmegtartóztatásról és az eljövendő ítéletről szólt. Egészen addig még bírója remegni kezd, és az, aki a trónon ül, a fogoly helyét veszi át, miközben a fogoly megítéli őt, előrevetítve azt az időt, amikor a szentek Krisztus segédeiként angyalokat fognak ítélni. Hiszen mihelyt egy ember teljes szívvel hiszi az evangéliumot, és határozottan terjeszti azt, ez nagy emberré teszi őt. Ha tekintély értelem és képesség dolgában nem jeleskedik, az evangélium forró vágyat és buzgóságot gerjeszt benne, hogy szolgálja Krisztust olyan mértékben, ahogyan csak teheti, még ha alacsony szinten is. De ha képességekkel megáldott ember, úgy egész lelkét tűzbe hozza, minden erőit felszínre dobja, kifejleszti benne mindazt, mi rejte volt, felássa minden egyes talentumát, mely keszkenővel rejtve hevert, és szétszórja az ember értelmi gazdagságának minden aranyát és ezüstjét, felragyogtatva mindenben annak a Krisztusnak a dicsőségét, ki vérével mindenestől megváltotta és megszentelte őt. Megállhatnánk itt egy kicsit, és elmerenkednénk e gondolaton, és feltárhatnám nektek történelmi tényeket felsorakoztatva, hogy mennyire igaz volt minden korban ez, hogy az evangélium rendkívül hatalmasnak bizonyult az emberek szívére gyakorolt befolyásával. Igazolva Pál azon mondását, miszerint semmilyen nyomorúság, vagy ínség, vagy üldözés, vagy mezítelenség, vagy veszedelem, vagy fegyver, semmi sem szakaszthatja el az igaz hívőket Isten szerelmétől, mely van Jézus Krisztusban, az ő Urukban. Bár ezt megtehetném, de most ehelyett arra hívlak benneteket, hogy figyeljétek meg igénket közelebbről. Előttünk van egy kép, melyben három jellemet figyelhetünk meg. Félix és Drusilla egymás mellett ülnek az ítélőszéken. a fogolypát pedig láncra verve vezetik be, hogy magyarázza Druscillának és Félixnek a keresztény vallás tanait, azért, hogy aztán felmentést vagy halálbüntetést kapjon. A bíró rendkívül kész arra, hogy halálra ítélje a foglyot, mert kedveskedni kíván a zsidóknak. A fogoly viszont nem jön zavarba, hanem a bíró elé áll, és minden vitát kerülve elkezdi feltárni az evangéliumot, kiválasztva annak egy bizonyos oldalát, melyet igény így jelöl, ő igazságról, önmegtartóztatásról és az eljövendő ítéletről szólt. A bíró remeg, hirtelen elküldi a foglyot, azt ígérve, hogy majd meghallgatja őt máskor, egy alkalmas órában. Jegyezzétek meg tehát a találó prédikációt, és másodszor a megindult hallgatóságot, mert a hallgatóság valóban megindult, Félix remegett. Aztán figyeljétek meg harmadszor a sajnálatos csalódást. Az üzenethez való komoly ragaszkodás helyett most eredj el, ezt kellett Pálnak hallania. Első fejezet. Először tehát egy igen találó, alkalmas prédikációt látunk itt. Hallgassátok meg egy 2 perc erejéig a Félix történetét. Félix származásilag rabszolga volt. Claudius felszabadította, és a császár egyik hírhedt kedvencévé vált. Ebben a minőségben cinkosként, kerítőként szerepelt gazdája minden elköstelenségében, mindig készen arra, hogy a császár aljas szívének buja kívánságait kielégítse. Ezáltal egyre magasabb kitüntetéseket kapott, és végigfutotta a római előléptetések fokozatait, míg nem elnyerte Judea kormányzói tisztét. Tisztartóként mindenféle zsaroló cselekedeteket elkövetett, amit csak lehetséges volt elkövetnie, és egész odáig ment, hogy Néró császár kényszerülve volt őt visszahivatni, és keményen megbüntette volna a gonoszságaiért, ha nem járt volna közbe érte testvére Pallas, egy másik felszabadított rabszolga a császárnál, aki által felmentést nyert, miután kemény feddésben részesült. Tacitus, a római történetíró ezt mondja róla, üzérkedő lélekkel gyakorolta Judeában a kormányzói tisztségeket. Láthatjátok tehát, mennyire találó volt a bizonyságtétel, amikor Pál igazságosság felől szólt. Félix egy igazságtalan zsaroló volt, és az apostol célzatosan választotta az igazságosságot beszéde tárgyául. Félix oldalán ott ült Druscilla. Az előző versben feleségének van nevezve. Azt olvasok róla, hogy zsidó nő volt. Ez a Druscilla a nagy Heródes Agrippának volt a lánya. Rendkívül híres volt abban az időben elbűvölő szépségéért és féktelen bujaságáért. El volt jegyezve egyszer Antiókusznak, ki azonban Heródes halála után visszautasította őt, és nem akarta feleségül venni. Később megházasodott Azizusszal, Amesenes királyával, aki noha pogány volt, annyira beleszeretett, hogy alávetette magát a zsidó vallás legszigorúbb ritusainak is, csak hogy megnyerje őt feleségének. Szeretete azonban rossz viszonzásban részesült, mert rövid időn belül Félix bújtatására Druscilla elhagyta őt, és most, amikor Pál beszélt hozzájuk, az erkölcstelen Félix feleségeként élt. Könnyen megérthetjük tehát, hogy Pál apostol komolyan rászegezve tekinteti Druscillára, miért beszélt önmegtartóztatásról, és miért vette nyilvánosan úgy Félixet, mint Druscillát szégyentelen kijelgésükért, melyben nyilvánosan éltek. És elképzelhetitek hát, hogy mivel egy bírósági ülésről volt szó, Félix lévén a bíró és Pál a fogoly, mennyire találó volt az utolsó tárgy, mit igénk így említ, az eljövendő ítélet. Úgy gondolom, testvéreim, nem lenne nehéz számunkra elképzelni, miként tárta fel az apostol ezeket a tárgyakat. El tudom képzelni, hogy Félix arra számított, hogy egy nagyszerű értekezést fog hallani az evangélium elvont fogalmairól. Talán azt várta, hogy az apostol a halottak feltámadásáról fog majd szólni. Vagy talán úgy vélte, a predesztináció, kiválasztás és szabad akarat fogják az apostol beszédének tárgyait képezni, Bizonyára gondolta, szólni fog nekem azokról a mély és rejtett dolgokról, melyekben a Jézus evangéliuma különbözik a judaizmustól. De nem így történt. Másütt, a Marshegyen, vagyis Aeropágoson, az apostol kész volt szólni a feltámadásról. Egy másik alkalommal beszélt a kiválasztásról, és kijelentette, hogy Isten a fazekas, és az ember az agyag. De most ennek nem volt helye. Nem volt alkalmas idő most ilyen tárgyakra. Most annak volt az ideje, hogy az evangélium világos parancsait hirdesse, és hogy keményen bánjon egy gonosz emberrel, aki kimagasló hatalmi helyen ült. Szerette volna felhívni figyelmét hamis döntéseire, és a kiadott gonosz rendeletekre. Szerette volna emlékeztetni, miként alázta és nyomta el a zsidó nemzetet. Az óriási adóteherrel miként teperte le őket a porba. Szerette volna egyik képet a másik után eléje tárni, ahol a kapzsiság semmibe vette a méltányosságot. Bátran és komolyan feltárni az ember valós jellemét, és aztán végül kijelenteni, hogy ilyen emberek nem örökölhetik Isten országát. És inteni őt, hogy térjen meg gonoszságából, hogy bűnei megbocsátassanak. Aztán, gyöngéden és tapintatosan áttérve a másik tárgyra, elképzelem, miként szegezte tekintetét Druscillára, komolyan bizonyságot téve neki, hogy elvesztettem már mindent, amiért egy nőnek illik élnie. És ünnepélyes komolysággal a legerősebb érveket sorakoztatta fel, hogy bujaságba merült szívére hasson, és felébressze alvó lelkismeretét. És aztán Félixhez fordulva bizonyára emlékeztette őt, hogy házasságtörők, paráznák és tisztátalanok nem öröklik Isten országát. Emlékeztette és rámutatott, hogy egy kormányzónak gonosz jelleme mennyire beszennyezhet egy egész nemzetet, és miként vezethető vissza a zsidó nép romlottsága nagymértékben erre a tényre. El tudom gondolni, amint Félix egy pillanatra ajkába harapott. De Pál nem sok időt adott neki a haragra és indulatra, mert azon nyomban egy pillanat alatt a szenvedélyes ékesszólás gerjedelmével vezette az eljövendő ítéletet. Félix kénytelen volt maga előtt látni a nagy fehér királyi széket, a megnyílt könyveket, s érezte, mintha már is oda lenne idézve bírája elé. Szinte hallotta a trombita hangját, a jöjjetek ti áldottak, a távozatok ti gonoszok, ti átkozottak kiáltásokat. Pál a bizonyságtételével szinte megdermesztette őt, odaszegezte őt székéhez, füleit felnyitotta, figyelmes hallgatóvá tette, miközben a fogoly komoly és szenvedélyes buzgósággal, bár kezei láncra voltak verve, használta az evangélium szabadságát az ő megfeddésére. Nem nehéz elképzelnem, hogy Félix remegni kezdett. Ő, aki aljas, szennyes, álnok és gyalatos volt, úgy remegett, mint egy gyáva rabszolga, hisz valójában az is volt. És bár a trónon ült, úgy festett, mintha már is elkárhozott volna. Hogy mit tett volna ezután, nem tudjuk megmondani, ha az ördög nem sugallja szívébe, hogy ideje már felkelnie. Mert heves sietséggel ő és Druscilla elhagyták a trónt, odaszólva Pálnak, most eredj el, de amikor alkalmatosságom lesz magamhoz, hivatlak téged. Halljátok meg, testvéreim! Amit Pál apostol tett, azt kellene minden egyes igeszólónak tennie. Kiválasztott egy helyén való témát hallgatóságának. Mindig így kell nekünk is tennünk. De nincsenek-e sokan a lelkipásztorok között, akik, ha a királyok vagy fejedelmeknek kell szóljanak, a legaljasabb hizelgéssel és talpnyalással állnak elő, ami csak halandó ajkakról származhat? Nincsenek-e sokan, akik, amikor tudomásuk van róla, hogy nagy és magasrangú személyek vannak hallgatóik között, tanaikat megnyírbálják, beszédeiknek élét levágják, és igyekeznek így vagy úgy hallgatóik kegyébe férkőzni? Nincsenek-e sokan olyan igehirdetők, akik ha antinómiánus, azaz törvényt mellőző hallgatósághoz szólnak, szigorúan csak a predesztinációra és Isten egyéb rejtett titkaira korlátozzák magukat? És más prédikátorok, akik ha filozófus bölcselkedőkhöz szólnak, csak is elkölcsiségről beszélnek, és soha egy szót sem szólnak a kegyelmi szövetségről és vér általi megváltásról. És nincsenek-e olyanok, akik egy lelkipásztor legfőbb céljának azt tartják, hogy vonzza magához a sokaságot, és aztán nyerje meg a tetszésüket? Ó Istenem, milyen komolyan kell mindegyikünknek sírnunk bűneink felett, ha érezzük, hogy vétkesek vagyunk-e dologban. Hiszen mit ér, ha az emberek kedvét megnyerjük? Van valami ebben, ami képesít minket, hogy fejünket nyugodtan hajtsuk a párnára halálunk óráján? Van valami abban, ami bátorságot nyújt nekünk az ítélet napján, vagy boldogságot ad, amikor szent törvényszéked elé állunk, ó élő kis holtak bírája? Nem, testvéreim! Nekünk mindig úgy kell megválasztanunk alapigénket, hogy teljes erővel hassunk hallgatóinkra. Remélem, sohasem fogok egy gyülekezet előtt prédikálni. Az én vágyam az, hogy mindig hozzátok szóljak. Nem arra vágyok, hogy az ékes szólás erőit fitoktassam, sem, hogy valami mély felkészültséggel hivalkodjam. Egyszerűen azt szeretném mondani, embertársaim, hallgassatok meg, hallgassatok rám, mert Isten küldött hozzátok engem. Vannak komoly dolgok, melyek titeket érintenek és rátok vonatkoznak, ezekről fogok szólni nektek. Halandók vagytok, sokan közületek, amikor meghaltok, örökre elvesztek, ebben a veszélyben vagytok. Ezért nem az a dolgom, hogy szórakoztassalak benneteket valamiféle mély dolgokkal, melyek értelmeteket ugyan csiszolnák, de nem hatolnának a szívetekbe. Az én dolgom az, hogy a nyílvesszőt ráhelyezzem az idegre és célba lőjek, hogy kirántsam a kardot hüvelyéből, még ha nem is valami fényesen ragyogó az, és hogy vágjak vele és hagyjam, hogy a csupasz igazság fensége megragadja szíveteket. Mert az ítélet napján a személyes szívhez szóló bizonyságtételen kívül minden egyéb megemésztetik, mint a fa, széna és pozdorja. De ezek a szolgálatok megmaradnak, akár csak az arany, ezüst és drágakő, melyeket a tűz sem emészthet meg. De egyesek erre azt mondják, fiatal úr, az ige hirdetőknek nem szabad személyeskedniük. Én viszont azt mondom, hogy az ige szolgái személyre szólóan kell hirdessék az igét. És sohasem lesznek hűségesek mesterükhöz, amíg nem lesznek személyesek. Csodálom Knox Jánost, amiért Bibliával a kezében odament Mária királynőhöz, és szigorúan megvette őt. Megvallom, azt nem mondhatom, hogy teljesen egyetértek, és szeretem a módot, ahogyan tette. De magát a dolgot igen szeretem. Az az asszony egy bűnös volt, és a reformátor egyenesen beszélt vele szemtől szembe. De most mi, nagyra vágyó senkik fiai, kiállunk és általánosságról fecsegünk. Félünk határozottan rátok mutatni és feltárni nektek személyesen bűneiteket. De áldott legyen Isten! Én az ő kegyelme által ettől a félelemtől már rég felszabadultam. Nincs olyan ember ezen a földtekén, akit nem elnék megfeddeni. Senki sincs közületek, bármennyire is szoros szálak fűznék is hozzám, akár felekezetileg, vagy más vonatkozásban, akihez szégyelnék és vonakodnék személyesen szólni az Isten országára tartozó dolgokról. És csak is akkor leszünk mentesek hallgatóink vérétől, ha bátran és merészen szóljuk az igazságot, és lelkismeretükre helyezzük azt. Bárcsak megadná nekünk Isten a pál erejét, hogy megfelelő tárgyakkal álljunk elő, és ne általánosságokkal foglalkozzunk, amikor hallgatóink lelkismeretéhez és szívéhez kell szóljunk. Végül is Pálnak nem volt szüksége tapsra és éljenző dicsimnuszokra. A legjobb méltatás, amiben az apostol részesülhetett, az a tény volt, hogy Félix remegett. És ez tárgyunk második pontjához vezet bennünket. Második fejezet. Félix remegett. Igen, a szegény fogoly, akinek semmije sem volt, amivel magát kellesse az igazság átadásában, sőt, minden csak hátrányára szolgált, a lánc, a fogoly öltözet, a ráaggatott vád, hogy lázadásra zendíti a népet. Nos, e szegény fogoly hívő kézzel megragadja az igazság kardját, és ezzel elhat az ízek és velük megoszlásáig. szembeszállt az oroszlánnal annak barlangjában. Mintha látnám, amint mereven a kormányzó szemébe néz, megtámadja a szívét, minden mentségtől megfosztja, az igét egészen közel viszi szívéhez, az igazság szuronyát neki szegezi, a hazugság minden menedékétől előzi, és remegésre bírja. Ó, csodálatos ereje van a hirdetett evangéliumnak! Ó, hatalmas igazság, hogy Isten jelen van az ige hirdetésben, amikor a föld királyai bár ellene tanácskoznak, mégis reszketnek előtte. Ki az, aki ne látná be, hogy valami több van itt az emberi ékes szólásnál, amikor e fogoly bíróvá válik, és a trónon ülő fejedelem lesz az elítélt gonosztevő? Félix remegett. Nem, de vannak itt egyesek, akik Félixhez hasonlóan éreznek. Valamely egyszerű igehirdető mondott nektek valamit, ami valójában túl egyenes volt számotokra. Először dühösek lettetek. Másodszor átgondolva, s ahogy a férfi haladt előre beszédében, rádöbbentetek, hogy okot adtatok neki, hogy eként leleplezzen titeket, amint képzeltétek. Egy jobb gondolat vett erőt rajtatok, s egyből beláttátok, hogy egyáltalán nem volt szándékában személyesen megsérteni titeket. És akkor érzéseitek megváltoztak. Mennydörgésként szálltak a feddések ajkáról, s olyannak tűnt, mintha maga Jupiter ült volna trónján, villámokat szórva ajkairól. Elkezdtek remegni. Bizonnyal itt van egy ember, aki elmondott nekem mindent, amit cselekedtem. Hát nem a Krisztustól küldött ember ez? Igen. És ekként bizonyságot tettetek az evangélium igazsága mellett. Bár nem éreztétek meg erejét üdvösségetekre, mégis akaratlanul is tanúivá lettetek annak, hogy az evangélium igaz, mert megéreztétek erejét, amikor térdeitek összeverődtek hatására, és szemetekből patakzott a könyv. De mi az, ami az embereket megremegteti az evangélium szava alatt? Egyesek azt mondják, ez a lelkismeretük. Igen, bizonyos értelemben elmondható ez is. A költő mondta, a lelkismeret mindannyiunkat gyáva emberekké tesz. És valóban, amikor a lelkipásztor igehirdetése hitelesen és találóan elemzi helyzetünket, a lelkismeret, ha még nincs teljesen kiégve és meghalva, a vörös leplet arcunkra borítja. De én jól tudom, hogy a lelkismeret a mi esetünkben önmagában véve annyira romlott együtt az összes többi emberi erőkkel, hogy sohasem juttat el egy embert odáig, hogy remegjen, ha csak nincs valami, ami munkálkodjon a lelkismereten, azon túl, hogy saját természeti erejére lenne hagyva. Testvéreim, én úgy hiszem, hogy amit egyesek természeti meggyőzetésnek neveznek, végül is a lélek munkája. Vannak egyesek az igen mélyen gondolkozó teológusok között, kik annyira el vannak szállva azzal a tanításokkal, hogy a Szentlélek mindig hatékonyan munkálkodik, hogy úgy vélik, a lélek sohasem végezhet átmeneti érzelmeket egy ember lelkében. Az ilyesmit a lelkismeretnek tulajdonítják. És ha látnak valakit, ki Félixként remeg, azt mondják, ez csak a természetes lelkismeret műve. Nos, hogy nem látják be, hogy ezzel az állításukkal egy másik részükről épp úgy kedvelt tanítást érintenek, a teljes romlottság tanát? Mert ha az emberek teljesen romlottak, bűnös természetük miatt, akkor lévén, hogy a remegés egy jó dolog, ők még erre sem képesek a Szentlélek valamely különleges befolyása nélkül. A valóság az, kedves hallgatóm, hogy a Szentlélek két módon munkálkodik. Egyes emberek szívén csak a fékező kegyelemmel dolgozik. És a fékező vagy visszatartó kegyelem, ha bár nem menti meg őket, elég ahhoz, hogy visszatartsa őket azon nyilvános és megáltalkodott gonoszságba való merüléstől, melyekbe mások kijelegnek, kiket a lélek visszafogó gyeplőjével teljesen elengedett és magukra hagyott. Nos, Félixben ott látjuk-e visszafogó kegyelemnek bizonyos részecskéjét. És amikor az apostol kitárja az evangéliumot előtte, a visszafogó kegyelem felébresztő lelkismeretet, és Félixet remegésre készteti. Jegyezzétek meg, Ennek a kegyelemnek az ember ellenállhat, és ellene is áll. Mert bár a Szentlélek mindenható, és sohasem lehet neki ellenállni, amikor mindenható erővel működik, mégis, miként egy erős ember olykor nem fejti ki minden erejét, hanem például csak az ujjaival dolgozik, úgy, hogy megengedi még egy szunyognak vagy hangyának is, hogy legyőzze őt, éppen így a Szentlélek olykor csak időlegesen dolgozik, és mégis jó és kiváló célokat munkál, melyeket mindig meg is valósít. De megengedi az embereknek, hogy ellenszegüljenek és kioltsák hatásait, úgy, hogy az üdvösséget ezáltal még csak meg sem közelítik. A Szentlélek Isten munkálhat az emberekben némi jó vágyakat vagy érzelmeket, és még sincs szándékában üdvözíteni őket. De jól jegyezzétek meg, ez érzések közül egy sem olyan természetű, hogy biztos kísérő jelei lennének az üdvösségnek. Mert ha így lenne, folytonosak lennének. A Szentlélek csak az ő választottjainak szívében munkálja mindenható módon az üdvösséget, akiket bizonyosan is ellenállhatatlanul magához von. Úgy hiszem hát, hogy Félix remegése a lélek visszafogó kegyelmének tulajdonítható, mellyel felébresztette lelkismeretét és remegésre késztette őt. De mit mondjunk egyesekről közületek, kik sohasem remegtek? Ide jöttél ma reggel kova ábrázatoddal, meg dőfös és pimasz szíveddel. Megmásztad az egeket Isten káromlásaiddal, és most teljesen érzéketlenül és szégyen nélkül állsz Isten házában. Még ha egy Baxter támadna is fel a halálból, és megindító sóhajokkal és könnyekkel prédikálná is az evangéliumot, csak nevetnél és csúfolkodnál rajta. Még ha Boanerges fiai jönnének is mennydörgő nyelvükkel, és prédikálnának nektek, lebiggyesztenétek ajkatokat, és valami hibát találnátok előadási módjában, és szavai sohasem érnének el szívetekig. Ó, istentelen nemzetség! Miként adott át Isten, és miként igézett meg a pokol titeket? Ó, gonosztevők fajzatja, megromlott fiak! Hogy vagytok ennyire megkeményedve? Lelked olvassa profétikus pillantással a falon levő kézírást. Már elítéltek vagytok, nincs remény felületek, kétszer meghalt és tőből kiszaggatott fák. Mert lábaitokban, melyek nem remegnek, ott van nem csak halálatok bizonysága, hanem megrögzött gonoszságotoké is. Úgy fogtok meghalni, mint vagytok, reménység nélkül, bizalom és menedék nélkül. Mert aki elveszette érzési képességét, arról már nincs remény. Akinek lelkismerete nem működik, azt a Szentlélek Isten feladta, és nem fog örökké harcolni vele. Harmadik fejezet. És most, miután gyorsan átvettük el remegő hallgatóság ezen fejezetét, a következőkben jöjjetek a sajnálatos csalódáshoz, melyet Pál átélt, amikor látta, hogy Félix feláll, és elküldi őt jelenlétéből. Milyen csodálatos, mondta egyszer egy hívő ember egy lelkipásztornak, milyen csodálatos egy egész gyülekezetet látni, könnyekben megindulva a prédikált ige alatt. Igen, mondta az a prédikátor, ez csodálatos, de ismerek tízszer ámulatba ejtőbb dolgot ennél. A csoda az, hogy azok az emberek hamarosan letörlik könnyeiket, és elfelejtik, amit hallottak. Ez csodálatos volt, hogy Félix remegett Pál előtt. De ez még csodálatosabb, hogy Félix azt mondja, most eredj el. Ez igen különös, rendkívül különös, hogy még amikor az ige megérinti a lelkismeretet, még akkor is a bűnnek olyan ereje van az emberek felett, hogy az igazságot el tudja nyomni, és ki tudja űzni a szívből. Félix, ó boldogtalan Félix, miért kelsz fel ítélőszékedből? Azért, mert sok dolgod van? Állj meg, Félix! Hadd szóljon még Pál hozzád néhány percig. Sok dolgod van? A lelkedért nincs semmi tenni valód? Ennek ugye nem foglalkoztat? Állj meg, boldogtalan ember! Megint azon vagy, hogy zsaroló légy. Megint személyes gazdagságodat akarod növelni. Ó, állj meg! Nem tudsz még egy percet szánni szegény lelkedre? Annak örökké kell élnie. Nem biztosítottál számára semmit, semmi reménységet a mennyben, semmi részesedést Krisztus vérében, semmi bűnbocsánatot, sem a lélek szentelését, sem beszámított igazságot. Ó ember! Eljön az idő, amikor a dolgok, melyek oly fontosaknak tűnnek számodra most, csak szétfoszló álomnak fognak bizonyulni. Szerencsétlen pótszer az a biztos valóságokkal szemben, melyeket elfeledtél. Erre azt feleled, nem lehet, mert a király elküldött egy sürgős követségben, a császárhoz kell mennem. Ó Félix, a te urad nagyobb uralkodó a császárnál. Ő az ég és föld ura, nem tudsz időt szakítani az ő parancsainak komolyan vételére. Az ő jelenlétében a császár csak egy féreg. Ember, engedelmeskedni akarsz a földinek, és megvetni a mennyeit? Ó, ne tedd! Jól tudom, mit akarsz mondani, Félix. Te újra félremégy, hogy buja gyönyöreidben kéjelegj. Menj, és Drusilla is veled. De állj! Merészeled ezt tenni, miközben az utolsó szó füledben cseng, utolsó ítélet? Micsoda? Továbbra is azt a hiába való enyelgést ismételgeted, mely már is elkárhozhatott téged, és mész, hogy újra tisztátalanságba mást kezed, és kétszeresen kárhozatba döntsd lelkedet, annak utána, hogy hallottad és átérezted a figyelmeztetéseket? Ó ember! Sírni tudok feletted, ha belegondolok, hogy miként a barom megy a vágóhídra, és a bárány nyalja a kést, úgy mész te vissza ahhoz a bűnhöz, mely tönkretesz téged, s a kéjelgéshez, mely pusztulást hoz rád. Ti is úgy szintén. Sokan közületek gyakran megindultatok az igehirdetés alatt. Tudom, mit mondtál hétfő reggel, miután vasárnap mélyen szántott benned az ige. Ezt mondtad. Dolgaim után kell lássak, e világ dolgaival kell foglalkozzam. Ah, vajon akkor is ezt fogod mondani, amikor a pokol szemedbe röhög, esztelenségedért? Gondolj azokra az emberekre, akik a halál szélén állnak minden nap, és ezt mondják, élnünk kell, és elfeledik, hogy meg kell halniuk. Ó, szegény lélek, gondoskodsz a házról, testedről, és elhanyagolod azt, aki abban bent lakik? A másik azt feleli, egy kissé több gyönyört szeretnék. Ezt nevezette gyönyörnek. Micsoda? Lehet egy gyönyör öngyilkos módon lelked ellen törni? Lehet-e gyönyör teremtőd gyalázásában, törvényeinek taposásában, kegyelmének megvetésében? Ha ez gyönyör, akkor olyan gyönyör, ami felett az angyalok sírhatnak. Ember, gyönyörnek fogod ezt tartani a halál küszöbén. Mindenek felett, gyönyörnek fogod ezt tartani, amikor alkotód ítélőszik előtt megállsz. Erős megtévesztés az, mely egy hazugság elhívésére rávesz téged. Semmi gyönyör sincs abban, ami Isten teljes haragját hozza lelkedre. De a szokásos válasz ilyenkor ez. Van még elég idő a megtérésre? Az ifjú azt mondja, hagyj magamra, míg megnővök. De mit mondotok ti, idős emberek? Feltételezem, hogy az ifjak előre néznek az életre, és várnak egy jövőbeli alkalmasabb időt. De vannak köztetek már olyanok, akik feje felett 70 tél is átcsapott már. Mikor remélitek, hogy alkalmas időre találtok? Néhány napon belül indul a sír felé a menet. Ha csak kinyitnátok homályos szemeteket, látnátok a halált csekély távolságra tőletek. A fiatal meghalhat, az idősnek meg kell halnia. Ifjan aludni, annyi, mint ostrom alatt bóbiskolni. Idősen aludni, annyi, mint támadás közben szunnyadozni. Micsoda? Ember, annyira közel vagy teremtődhöz, és mégis semmibe veszed, fülényesen odavetve, menj dolgodra. Micsoda? Késlekedni most, amikor a kés már a torkodon van, amikor a féreg már a fa szívét rágja, s az ágak elkezdtek hervadni, amikor az örüleányok halkabbá lettek, mert megkevesbedtek, s meghomályosodtak az ablakon kinézők. Az elsárgult fonnyat levelek már elleptek, és mégis készületlen vagy örök sorsodra. Ó ember! Minden bolondok közt az őszhajú bolond a legostobább. Egyik lábaddal a sírban, másik lábaddal a fövényen. Hogyan fesselek le téged, ha nem úgy, amint Isten szólt a gazdaghoz? Bolond, pár napon belül elkérik a te lelkedet, és akkor hol leszel? De mégis a megszokott hozzáállás ez, lesz még idő elég. Még a világi elkölcsös is azt mondta, az elég idő mindig kevésnek bizonyul. Elég idő. Ó ember, de mire? Bizonyára elég időt töltöttél már a bűnben. Elég volt nektek, hogy éltetek eltelt idejében a pogányok akaratát cselekedtétek. Micsoda? Van elég időd még, hogy szolgáld Istent, aki életit adta érted? Ó nem! Az örök élet sem lesz elég zengni az ő dicséretét, és ezért nem lehet túl hosszú idő, amit az ő szeretésére szánsz itt, hogy szolgáld őt hátralevő napjaidban, míg e földön élhetsz. De állj csak meg! Beszélni akarok veled. Jöjj csak, Félix, addig nem mégy el innen ma reggel, míg egész lelkemet ki nem öntöm eléd, amíg karjaimmal át nem szorítlak teljes erővel, és megpróbálok megállítani most az attól való elfordulástól, aki életet kíván adni neked. Azt mondtad, majd máskor. De honnan tudod, hogy valamikor még újra az ige hatása alatt így fogsz érezni, mint most? Ezen a délelőttön egy hang kiáltja szívedben, készülj Istened elé. Holnapra ez a hang elcsitul. A bálterem léhasága és a színház könnyelmisége kioltják-e hangot, mely most figyelmeztet, és meg lehet, soha nem fogod újra hallani. Az embereknek mind megvannak személyre szóló figyelmeztetéseik, és minden ember, aki csak kárhozatba jutott, rendelkezett egy utolsó figyelmeztetéssel. Talán ez a te utolsó figyelmeztetésed. Ma azt hallod, hogy ha meg nem térsz, elkárhozol. Ha nem helyezed bizalmadat Krisztusba, örökre elveszett leszel. És meg lehet, nem részesülsz többé őszinte figyelmeztetésben. Talán nem fog többé valaki könnyes szemmel nézni rád szánalommal újra. Isten ma szorosra húzza a gyeplőt, hogy visszatartson téged bűnös kívánságaittól. Talán, ha kiveted az ablát és örülten rohansz tovább, úgy odaveti hátadra a gyeplőt mondván, hagyd magára. És akkor egy sötét szakasz következik számodra, a föld és pokol között. És rohanni fogsz őrült zavarral, sohasem gondolva már a pokolra, míg ott találod magad, s azt nem látod, hogy már késő a figyelmeztetés, késő a megtérés, késő a hit, és nincs reménység számodra. De hadd mondjam ismét, honnan tudod, ha mégis valaha újra részesedni fogsz az érzésekben, hogy Isten elfogad téged akkor? Ma, mondja, ma, ha az ő szavát halljátok, meg ne keményítsétek a ti szíveteket. Ebben az órában az ő szeretete sír felettetek, és szíve áhítozik értetek. Ma azt mondja, gyertek, törvénykezzünk, ha bűneitek skarlátpirossak, hófehérek lesznek, és ha vérszínűek, mint a karmazsin, olyanok lesznek, mint a gyapjú. Süket füleket fordítasz feléje ma. Megveted meghívását, és semmibe veszed figyelmeztetését. Vigyázz! Egy napon nagy szükséged lesz arra, amit most megvetsz, s akkor bár kiáltasz hozzá, de nem fog meghallgatni téged. Akkor imádkoznál hozzá, de elzárkózik imád elől, és egyetlen válasza ez lesz, én hívtalak. Emlékezz a zenecsarnokban hallottakra azon reggel. Én hívtalak, és hívásom megvetetted. Ott álltálom az oszloppal szemben a karzat alatt. Én hívtalak, és feddésemmel nem gondoltatok. Kiterjesztettem kezeimet, keblemre kívánva téged ölelni, és senki sem figyelt rám. Ott voltál azon a karzaton, hallgattad a prédikációt, de olyan volt, mintha nem hallgattad volna. Ezért, és ó, mi rettenetes a következtetés, én is a ti nyomorúságotokon nevetek, megcsúfollak, amikor eljő az, amitől féltek. Figyelj! Ezek nem az én szavaim, Isten szavai ezek. Lapozzatok a példabeszédek könyvéhez, és ott találjátok őket. Nehezemre lett volna ezt mondani Istenről, de Isten maga mondja ezt önmagáról, és Isten igaz, még ha minden ember hazug is, és ha ő igaz és igazságos, honnan tudod, hogy nem veti meg imádat azon a napon, nem fordítja el füledet kiáltásodtól, és nem taszít el magától örökre? De hadd mondjam újra, honnan tudod, hogy élni fogsz még, hogy újra figyelmeztetésben részesülj? Azt mondta nekem egy prédikátor egyszer, amikor gyöngéden utaltam rá, hogy nem prédikált az evangéliumot azon a délelőttön. Igaz, nem prédikáltam a bűnösöknek a reggelen, de prédikálni fogok nekik délután. De feleltem én, mi lesz, ha egyesek azok közül, kik részt vettek a délelőtti összevetelen, a pokolban lesznek, mielőtt eljön az este. Ezt mondom nektek is. Azt mondtad, elmész egy barátod házához ma, és nem szegheted meg ígéretedet. Úgy érzed, most más kellene tenned. Kívánnál hazamenni és térdre esni belső szobádban, és buzgón imádkozni. De nem, nem teheted, mert ígéretet kötelez. Reméled, lesz egy alkalmas időpontod ezekben a napokban. És így a mindenható Isten csak várjon az ember alkalmas idejére. Honnan tudod, hogy élni fogsz, még az alkalmas idő elérkezik? Egy kis vérnyomás zavar, egy kis feszültség, szívroham, valami rendellenesség, és már is halott vagy. Veszélyek sorakoznak körötted, hogy hamarsággal sírba döntsenek, és rémséges kórokkal van tele a lég, hogy a halandókat gyorsan elvigyék. Ó, hogy mersz hát mégis késlekedni, és azt mondani, van még idő elég? Üdvözülni fog-e lelked valaha is csak azért, mert azt mondod, van időd elég? Helyesen mondja a Tillotson püspök, egy ember mondhatja, el van határozva az evésre, de az evésre való elhatározás még nem táplálja testét. Valaki mondhatja, inni akarok, de az ivásra való elszántság még nem fogja szomját oltani. És így ti is mondhatjátok, komolyan gondolom, hogy egyszer majd nem sokára keresni fogom Istent. Te elhatározásod nem ment meg téged. Nem a feledékeny ige hallgató, hanem az igének cselekvője az, aki áldott lesz az ő cselekedetében. Ó, bár csak így szólnál, ma, én Istenem, ma megvallom bűnömet. Még ma, kérlek, nyilvánítsd ki nekem kegyelmedet. Ó, kérlek, még ma fogadd el vétkes lelkemet, és add, hogy lássam a megváltó bűnt eltörlő, megigazító vérét. Még ma lemondok butaságaimról, rossz szokásaimról, szenvedélyeimről, bűneimről, szuverén kegyelmettől szorongatva. Még ma lemondok jó cselekedeteimben való bizakodásról. Most így kiáltok hozzád, jövök, kezemben semmit sem hozok, csak is keresztedbe kapaszkodok. Ó, boldog prédikátor az, akinek ilyen hallgatósága van. Boldogabb Pálnál is, ha tudhatja, hogy gyülekezete így beszél. Ó, jöjj, Szentlélek, s vondd a húzódozó szíveket, és késztesd őket meghajolni szuverén kegyelmed jogara előtt. Látjátok, hogy hangom mennyire elgyengült a prédikálás alatt. Ó, de nem azért. Nem a prédikálás nehéz számomra, hanem a lelketek feletti bánat miatt gyötrődik lelkem. Tudnék én prédikálni vég nélkül, képes lennék itt állni reggeltől estig, hirdetve mesterem szeretetét, és intve a szegény lelkeket. De ez az a gondolat, mely oly lesújtóan hat rám, amikor leszállok-e szószék lépcsőjéről, hogy közületek sokan, akik meghallgattatok, semmibe veszitek figyelmeztetésemet. Eltávoztok, az utcákon sétáltok, tréfálkoztok, nevettek. Az én uram így szól, embernek fia, hallod-e, néped fiai mind beszélgetnek felőled? Imé te olyan vagy nékik, mint valamely jó hegedűs, csak hallgatják beszédeidet, de nem cselekszik azokat. Igen, de ez még semmi. Hogy kinevetnek, ez nem nagy veszedelem számomra. Tudok gyönyörködni a gyaláztatásban és csúfoltatásban Krisztusért. A rólam készített karikatúrák, gunyplakátok és rágalmak dicsőségemet képezik. Ezekkel dicsekszem, sőt ujjongok bennük. De mélységesen szomorkodom afelett, hogy elfordulsz a neked szánt irgalomtól. Nem bánom, ha leköpsz, de térj meg. Neves ki, ha akarsz, de ó, higgy az én uramban. Tegyétek testemet olyanná, mint az útpora, ha ezt akarjátok, de ne döntsétek kárhozatba saját lelketeket. Ó, ne vesd meg a személyre szóló, neked szánt kegyelmet! Ne dobjátok el magatoktól Krisztus evangéliumát! Bolondot játszani úgy is van számos mód ezen kívül. Vigyetek parazsat kebletekben, verjétek fejeteket a falnak, de ne döntsétek kárhozatba lelketeket csak azért, hogy a bolondot játszátok, nevetséges bolondokká téve magatokat. Ó, vegyétek komolyan e dolgot! Ha nincs túlvilág, úgy éljetek, amint nektek tetszik. Ha nincs menny, sem pokol, úgy ne vessetek szembe. De ha ezek szent, komoly és igaz dolgok, és így hiszitek, úgy kérve kérlek, amint egykor szembe fogok nézni veletek a Krisztus ítélőszékénél az ítélet napján, kérve kérlek, halhatatlan lelketek jólétére, vegyétek szívetekre ezeket. Készülj Istened elé, ó Izrael! És az Úr legyen segítségül neked ebben, a Jézusért. Amen.